Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek gondolatait hallják.
Tisztelendő paptestvérek, tisztelendő nővérek, Krisztusban szeretett testvéreim! A Szentírás két kezdetet említ, egyiket a Biblia elején, kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet, a másik kezdet az evangéliumok, jelesen János evangéliuma élén áll, amikor az evangélista visszatekintve a karácsony nagy eseményére teológusként megfogalmazza, hogy mi történt ekkor, kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt. Egy könyv olvasásakor azt szoktuk meg, hogy az időrendiség az halad a könyvnek az olvasásával. Itt pedig pont a fordítottját érezzük és tudjuk, mert az abszolút kezdet, de nem is jó szó, de nem találunk mást, hogy az idő kezdete előtt, azaz öröktől az Isten második személye, az ige, az Istennél volt, a Szent Háromságos életben, és ő lép majd a mi történelmünkbe, láthatóvá téve önmagát. De ezt megelőzi a világ mindenségnek a teremtése, amely magával hozza az időt. Mert addig nem volt idő, még nem volt világ mindenség, ugyanis az idő föltétele, hogy változzék. Az Istenben pedig ilyenfajta változás nincs, mint a világ természeti rendjében. És a világ megteremtésével elkezdődik az az időfolyam, amelyben majd belép az idő teljességében, vagyis akkor, amikor Isten a legtöbbet adja az emberiségnek, maga a második isteni személy, Jézus Krisztus. És Isten belépése egy különös fordulatot ad az üdvösség történetének, egy egész korszak változik meg, így mondjuk mi a Szentírás nyomán, hogy az Ószövetség lezárult, és elkezdődött az Új Szövetség. És a történelembe lépő Krisztushoz mérjük mi, keresztény kultúrában élő emberek, minden jelentősebb eseménynek a megtörténtét. Ebben az esztendőben sokat felemlegették, hogy 25 éve történt a rendszerváltás, amelyről lehet vitatkozni, hogy milyen mérvű volt, jó volt, rossz volt, valójában megtörtént-e, és hozott egy gyökeres fordulatot az emberek életében. Valaki azt mondotta, közgazdász, hogy politikai rendszert fél év alatt, gazdasági rendszert 5-6 év alatt, egy társadalmat 60 év alatt lehet megváltoztatni. Az Ó és Új Szövetségbe lépés nem az Isten részéről volt változás, hanem az ember kapott többet. Mert Isten a világ teremtésekor már úgy alkotta meg a mindenséget, hogy az embert célba juttatja. Csak hogy az emberen múlott, hogy ez nem sikerült, éppen a szabad akarat folytán, mert adott neki lehetőséget arra, hogy jót és rosszat cselekedjék. És az első bűn kihatott, máig kihat ránk emberekre, amit tapasztalunk. Értelmünk elhomályosult a jóra is, akaratunk rosszra hajlóvá lett. Ezért az Ószövetség mindig megújításra szorult az ember bűnei miatt. De az új szövetségben már maga Jézus személye garantálja, hogy ez nem fog fölbomlani, mert az az isteni zsenialitás, hogy ő egy személyben Isten és ember, a biztosítéka annak, hogy Isten terve az ember minden bűne ellenére meg fog valósulni, mert üdvözíteni akarja az embereket, ha ők is hittel és szabad akaratot szeretett tetteivel önmaguk számára is akarják. Olyan titok és misztérium ez, amelyen nem győzünk gondolkodni és csodálkozni. Már maga az ember is az. Szofoklész nagy hírű drámájában mondja, nincs semmi csodálatosabb az embernél. Sok csodálatos van a világban, de az embernél nincs semmi csodálatosabb. És a zsidókhoz írt levelet, ha tovább olvastuk volna, fölteszi a szerző a kérdést, mi az ember, hogy megemlékezzen róla? Hát mi az ember? Tudjuk, hogy mi az ember? Tegyünk egy kísérletet. Vegyen elő mindenki egy papírt, és a külső jellemzőin túl, mérete, hajaszíne, egy-két történelem adatán túl önmagát jellemezze egy oldalon keresztül. És utána mutassa meg a hozzá közel álló embernek, hogy ilyen vagyok én. Bizonyára a házastársaknak lesznek kritikáik és kifogásaik, de a közelről ismerő emberek is azt mondják, mi nem egészen így ismerünk téged. Nagyon nehéz még önmagunkat is ismerni. Mi az ember, hogy megemlékezzen róla? A művészet, a tudomány ezt boncolgatja, mióta az ember gondolkodik, mi az ember? Ki az ember? És ez aztán még inkább megbonyolódik azzal, hogy ezt az emberi természetet Isten fölvette. Jézus Krisztus személyében. Az Isten még inkább rejtély az ember számára, hiszen sok fölfoghatatlan van az isteni tevékenységből a halandó embernek. Értelmével eljut odáig, hogy lennie kell. De az Isten belső világát már csak a kinyilatkoztatás tudja föltárni, hogy kicsoda az Isten számunkra. Az Ószövetségben úgy élte meg a választott nép, hogy Isten szól hozzájuk. Proféták is emberi történelmük útján, mert a történelem is kinyilatkoztatás, és a történelem is nem csak az élet tanítómestere, hanem a gondolkodó embernek az önismeretéhez segít, hogy most mi történt velem és a világgal, és az idők teljességében már nem profétai szavak vagy hangfoszlányok jutottak el az emberiséghez, hanem az Isten belépett a mi történelmünkbe, a láthatatlan Istent láthatóvá tette. Aki engem lát, látja az atyát is, mondja Jézus, és föntartja magának a jogot, hogy minden tanítása isteni legyen, istené legyen. Korábban a proféták azt mondták, ezt mondja az Úr Jézus pedig így tanított, én pedig mondom nektek. Vagyis az Isten tekintélyével, mert hiszen ő az Isten fia szólt hozzánk, és ez a nagy misztérium nyűgöz le bennünket, immár több mint 2000 éve, amikor Jézus születésére, Jézus életére és megváltói művére gondolunk. Az egyházatyák, amikor arról gondolkodtak, hogy mi is történt, az Isten emberré lett, akkor hozzáteszik, hogy az ember megistenülhessen, ne istenné váljon, hanem az isteni tulajdonságokból mind többet kapjon, Már nem csak úgy, mint a teremtésben, hogy saját képére és hasonlatosságára teremtette Isten az embert, van lelkiismeretünk, van szabad akaratunk, van halhatatlan lelkünk, kapcsolatot tudunk, személyes kapcsolatot teremteni egymással. Már ez is az Isten képiségnek a jele. De a megistenülés, hogy az ő sorsában részt kapjunk, mert a föltámadt Krisztus azt adja nekünk, amit ő maga is emberi természetében megkapott, a Szentlélek által, az Atyától, és ezért egy szent csere történik, mondják az egyházatyák, az Isten emberré lett, hogy az ember Isten fiává lehessen. Ezért az ajándékozásnak az ünnepe a karácsony. Minden hívő ember megajándékozott, és ugyanakkor ajándékozó is. Természetesen, amire ez lecsapódik a mi világunkban, akkor már csak kereskedelmi fogássá válik. Az a kezdeti szép gondolat, hogy az Isten megajándékozott bennünket, és nekünk is ajándékozóvá kell lenni. És valahogy itt található meg a karácsonyi ajándékozásnak az eredete, de hát ez már komercializálódott, és a kereskedelem üzletet csinál ebből a szent ünnepből. Pedig valójában az Isten mindig a legtöbbet adta, nem tárgyakat, hanem önmagát. A Szent Háromságban is ezt teszi, az Atya mindenét átadja a Fiúnak, a Fiú az Atyának, és a köztük lévő személyes szeretet öröktől a Szentlélek. Ezt az ajándékozást transformálja számunkra, hogy ide adta a fiát nekünk, hogy mi is megajándékozottak legyünk, és tovább adjuk az ajándékot. Mert minden továbbadott ajándék, amit embernek adunk, az Úr Jézus tanításából tudjuk, hogy azt neki tesszük. Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, azt nekem tettétek. Ebben az esztendőben még arra is emlékezünk sokszorosan, hogy a 20. századnak a legnagyobb pusztítása az első, vagy ahogy akkor mondták, kitört a nagy világháború. Szégyene a kereszténységnek, mert keresztény népek indították el keresztény népek ellen, egymás ellen. És hallunk olyan eseményekről most, fölidézve a régmúltat, hogy karácsony napján a nyugati fronton kimentek a lövészárkokból, kezet fogtak, vagy esetleg meg is ajándékozták egymást. Miért nem lehetett ezt békeszerződéssé tenni? Hát ha egyszer, akkor meg lehet tenni. Miért nem lehetett befejezni? Miért nem lehetett azt mondani, emberek vagyunk, keresztények vagyunk, hagyjuk abba az öldöklést, hogy miért nem? Mert már akkor is felszínesen volt keresztény Európa. Akkor is már. Megvoltak a vallási szokásai, hagyományai, de mélyen nem élte át ezt a nagy titkot. Mit mond János evangélista? Mindazoknak, akik befogadták őt, mármint Jézus Krisztust a lelkükbe, hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekévé, Isten fiaivá legyenek. Ez a gondolat majd a 8 boldogságban tér vissza, méghozzá a békesség szerző boldog mondásánál. Azt mondja Jézus, boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Miért? Mert hasonlítanak ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki születésében békét hozott, megéneklik az angyalok, meghagyja ránk a békéjét, mondja a föltámadás után, de mindjárt hozzáteszi, nem a világ, hanem az én békémet hagyom rátok. Tehát az Isten fiaihoz való hasonlóság magát a békét terjeszti ki a világra. Istennel, embertársammal és önmagammal. Így mondja Szent Ágoston, hogy a rend nyugalma a béke, amikor kibékülünk Istennel, embertársainkkal, és az összes lelki meghasonlottságainkat megbánva önmagunkkal is. Ezért is a karácsony a békének az ünnepe, de ennek a nagyon igényes békének az ünnepe, aminek előföltétele az, hogy Jézus Krisztust befogadjuk a lelkünkben. Karácsony van. Megajándékozottak vagyunk, hogy ajándékozókká legyünk. Egyszerre ajándék és feladat ez az ünnep. Hangulatában elmúlhat, de feladatában és megajándékozottságában életre szól. Mert Isten az új szövetséget öröknek szánta. Mi annak vagyunk részei, halandó emberek, most rajtunk áll a sor ebben a láncolatban, ami Jézus Krisztus óta elkezdődött és befejeződik majd a parúziában, a világ végén, hogy ezt a feladatot, amelyet karácsony ünneplése ajándékként ad, tovább vigyük. És ekkor, ha erre vállalkozunk és akarjuk, akkor valóban boldog lehet a karácsonyunk, és derűsé az életünk, amit szívből kívánok. Amen. Hiszek az egy is.
Bábel Balázs Karocsa kecskeméti érsek gondolatait hallották.
Békességes, ó, dicsőséges karácsony. Ó, fényességes, ó, békességes, ó, dicsőséges karácsony. Szín a gazlak mellett, lám angyal közelget, az égből indulva üzenetét hozza. Ma született gyermek, a világ ismer meg. Ó, fényességes, ó, békességes, ó, dicsőséges karácsony. Ó, fényességes, ó, békességes, ó, dicsőséges karácsony. Pásztorok hirdessék, minden szívnek tessék, ő az istállóban fekszik a jászolban. Rekkelje gyalult fa, pelenkája szalma. Ó, fényességes, ó, végességes, ó, dicsőséges karácsony. Fényességes, ó, végességes, ó, dicsőséges karácsony. József és Mária, ajkán zeng ária, ökörke szamárka, kétfelől csodálja. Világ ékessége, kezdetek és vége. Ó, fényességes, ó, végességes, ó, dicsőséges karácsony. Ó, fényességes, ó, végességes, ó, dicsőséges karácsony. Ó, fényességes, ó, végességes, ó, dicsőséges karácsony. Ó, fényességes hó, békességes hó, dicsőséges karácsony. Hó, fényességes hó, békességes.
Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek gondolatait hallják.
Főtisztelendő paptestvérek, kispapok, Krisztusban szeretett testvéreim, karácsony ünnepi misének evangéliuma megfesthetetlen, amíg az éjféli misé a pásztorok miséjének, de akár csak a napkeleti bölcseknek a története számos művész fantáziáját megfogta, képek, szobrok, betlehemek ábrázolják azt a jól elképzelhető jelenetet, de itt maga az evangélista mondja, hogy Istent soha nem látta senki, márpedig arról a láthatatlan Istenről nem lehet képet festeni, de mégis Jézus Krisztus személyében eljött közénk. Ez az evangéliumi szakasz már nagyon hosszú időre, úgy lehet 70 évre is készült, vagy 80-ra Jézus születésétől. Nemigen volt ember, aki arra emlékezett volna, János sem volt jelen, mert Jézusnál is fiatalabb volt. Tehát nem egészen arról a befogadásról van szó, hogy tulajdonába jött, de nem fogadták be, hogy nem kapott szállást Betlehemben, hanem már egy sokkal magasabb rendű, egy akkor már világot érintő és emberi szabad akaratot is befolyásoló befogadásról volt szó, hiszen a kereszténység már terjedőben volt, találkozott sok olyan emberrel, aki meggyőződéses hívővé vált, de ugyanakkor ellenségekkel is, akik üldözték, és mintegy nem fogadták be Jézust. Ugyanezen könyvnek az írója hagyomány szerint írta a jelenések könyvét, és még egyszer visszatér majd rá, arra az eszkatológikus Krisztusra, akiről azt mondja, hogy íme az ajtóban állok és kopogok, aki ajtót nyit nekem, ahhoz bemegyek, vele étkezem, ő meg én velem. Az a szellemi, lelki befogadás, az mindenkit elérhet, hiszen az egyszeri esemény ott és akkor Betlehemben keveseket érintett. De Jézus Krisztusnak egyetemes küldetése, mindenkit megváltó szava is tette, válaszra kényszerít bennünket, hogy befogadjuk-e őt, vagy eltaszítjuk. Lehetne azt mondani, hogy már az Ószövetség 10 parancsolatának sűrítménye a főparancsolat is valami ilyesmit mondott, hogy az Istent teljes elménkből, szívünkből, lelkünkből kell szeretni. Ennek az áttétele vagy továbbvitele Jézus Krisztus személyében szintén megfelel az evangéliumi gondolatnak, hogy miként fogadjuk be őt. Az elmével való befogadás az már önmagában tisztázza a karácsonynak az ünnepét. Mert aki tudja, hogy mit ünneplünk, annak nem télapó, meg Mikulás, meg téli ilyen-olyan ünnep vásárlásoknak, vagy még ha azt veszem, még csak annyira véve nem is a családnak az ünnepe, hanem Jézus Krisztus születésének az ünnepe. És elmével befogadni ez nem könnyű, mert ki jelent meg ebben a világban? A Logosz, az Isten igéje, mely ott van a Szent Háromságban öröktől, mint második személy, ott van a teremtés kezdetén, az Isten lelke lebeg a vizek fölött, és ahogy Kolosszai levélben mondja Szent Pál, mindent benne teremtett, tehát már a teremtéskor is ott van, de megjelenik az Isten igéje testbe öltözötten, és őt befogadni, az az értelemnek is egy feladata. Hát az a szó, hogy logika magából, a logos szóból van. Az értelmi Isten megismerés az ma is áll. Szent Pál írja a rómaiakhoz írt levelében, a mi hitünk értelemszerű meghódolás az Isten előtt. Nem keverhető össze semmiféle babonával, vagy másféle ideológiával, világnézettel, mert Istent mi fölismerjük értelmünkkel is, és az evangélium nyomán Jézus Krisztust úgy, mint aki küldetett hozzánk az Isten igéje, hogy bennünket visszavigyen az atyai házba. És aztán ott van, hogy a szívből való szeretése az Istennek az Ószövetségben is már sokat jelentett. Mert mi a szív a Bibliában? Az ember személyiségének a központja. Tehát ha valamire azt mondjuk, hogy ez a szívügyem, abban benne van az, hogy engem az nagyon érdekel. Tehát nem ilyen periférikus dolog, valahogy úgy, mint amikor karácsonykor sütnek, főznek, vásárolnak az emberek, azt a tudatuk szélén megszületik a kis Jézus, hanem ott van a középpontban az én szívügyem, és maga Jézus is használja ezt a megjelölést önmagára is, amikor azt mondja, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Tehát ha én szívvel akarom befogadni őt, akkor tanulnom kell tőle attól a Krisztustól, aki alázatos, és mindenki irányába megmutatja az atyai jóságot, továbbítja, és ennek kell tanúivá lennünk. Mert akinek szívügye, Krisztus ügye, az nem zárja be a maga gondolatvilágába csupán, vagy a maga privát vallásában, hanem azt kinyitja és tovább adja. Mert ha valami nekünk akár csak társadalmi kérdésekben is szívügyünk, akkor azt szeretnék minél több emberrel megismertetni, minél több ember által azt megvalósítatni. Ennél fogva, akinek szívügye Jézus Krisztus befogadása, az magától értetődőnek tartja, hogy ezt ő továbbadja a missziós lelkülettel, és próbálja megélni, amit Jézus élt, példájával és tanított tanításával. Aztán lelkünkből szeretni, a lélekkel való szeretés a Bibliában a végső álhatatosság, a végsőkig való kitartást jelenti. Jézus a kereszten úgy fejezi be életét, hogy Atyám kezedbe ajánlom lelkemet. Az utolsó sóhajtása az Atya iránt addig tartott a földi életben, még testében benne volt a lélek. Lélekkel szeretni az azt jelenti, hogy nem egy-két napon át, hanem élethossziglan. Amíg élünk, addig szeretjük őt. Karácsony ünnepe az való igaz, hogy egy-két nap, de az iránta való szeretetünk az egész évben kell, hogy bennünket, keresztényeket jellemezzen, mert hogyha csak a 365-66 napból ez a egy-két nap az, amikor valahogy rágondolunk és befogadjuk őt, a többiben pedig úgy élünk, mintha ő nem is volna, akkor bizony nem szeretjük lélekből, nem szeretjük szívből, de még értelemből sem, hiszen az értelmes ember nem fog bele olyanba, amit úgyis abba fog hagyni. Jézusnak van egy példázata, a tornyot építő emberről, hogy elkezdi, de nem tudja befejezni, azt mindenki kineveti őt. Ez nem arra vonatkozott, hogy egy nagy volumenű építkezéshez elfogyott a építő anyag, hanem a keresztény egzisztenciáról. Hogyha egyszer elkezdtem, akkor menjek is. Ezért úgy érthetetlen, mikor azt mondják, hogy hát már volt első áldozó, befejezhet mindent. Vagy már volt bérmálkozó, ünnepélyesen mindent befejezhet. Akkor kár volt első áldozónak is lenni, még bérmálkozónak is. Annak csak akkor van értelme, ha azt tovább visszük. Mert ha nem akarjuk, be akarjuk fejezni, akkor ne is csináljuk. Mert önmagunkat is nevetségessé tesszük, másrészt Istent, hogy így mondjam, kigúnyoljuk, hogy elkezdünk valamit nagy ígéretekkel, és nincs meg bennünk a szándék, hogy ezt végigvisszük. Ez nem zárja ki azt, hogy nincs elesés az életünkben, nem lehetnek gyengébb pillanataink, de abban a pillanatban fölkelünk, és újra kezdünk. És akik befogadták, mondja János evangélista, azok hatalmat kaptak arra, hogy Isten fiaivá, Isten gyermekeivé legyenek. Hatalmat. Az emberi méltóságról az újkor óta sokszor és sokféleképpen gondolkodtak. Megfogalmazták alkotmányokban, hogy minden ember egyenlő, mindegyiknek kijár az emberi méltóság és tisztelet, de hát ez egy írott malaszt maradt. Hát láttuk, hogy volt az osztályharc, volt a fajelmélet, vagy esetleg valami más társadalmi besorolás, hogy az emberek egyáltalán nem kapják meg a méltóságot, mert valakinek kijár, valakinek nem jár ki. Sokszor még nemzetek is így vannak, hogy egyiknek sokkal nagyobb szava van, mint a másiknak, mert nagyobb fegyveres ereje van, nagyobb ipari potenciája, tehát már itten csúfot vall az embernek az erőfeszítése. Egyedül az Isten adhatja meg nekünk a méltóságot, de az elvehetetlen. Éppen azért, mert megteremtett bennünket saját képére és hasonlatosságára, ez pedig azt jelenti, hogy van bennünk lelkünkben olyan tulajdonság, ami az Istenben megvan, de a teremtett világ többi részében nem igen, nincsenek meg a fákban, az állatokban, vagy a tengerekben azok a tulajdonságok, ami a parányi emberben megvan, akár csak a szabad akarat, a halhatatlan lélek, a jó és rossz különböztetési képessége, a személyes kapcsolatra való képesség. Ezek mind Istentől kapott tulajdonságok, mint egy birtokba adja nekünk Isten a saját tulajdonságából, hogy ezzel méltóságot adjon nekünk. És ezt a méltóságot még inkább teljessé lett, tette azáltal, hogy egy lett közülünk emberré lett. Az emberi élet ezért vált nagyszerűvé, mert Jézus Krisztus az Isten fia is emberré lett. És ez a legnagyobb rang a Földön, minden más tudományos, társadalmi, hierarchikus rang elveszik amellett, hogy valaki ember, mert Jézus Krisztus is ember lett. Ez a mi méltóságunk, és ezt kell megbecsülnünk, és ennek kell örülnünk, ezért kell őt befogadnunk, hiszen ő azt akarja, hogy szabad akarattal, teljes szívvel, elmével és lélekkel befogadjuk őt. Itt egy szent csere történik, ahogy az egyházatyák mondták, Isten emberré lett, hogy az ember Isten gyermekévé lehessen. Hatalmat adott arra, hogy Isten fiává lehessen. Az Isten fia gondolat és jelző az emberre vonatkoztatottan már valamiképpen az Ószövetségben is ott volt. Azokat, akik példásan követték az isteni parancsokat, igyekeztek megvalósítani, azokat Isten gyermekeinek hívták már az Ószövetségben is. Hát itt még inkább azzá lesz az új szövetségben, hiszen ahhoz a Krisztushoz leszünk hasonlóvá, aki egy lett közülünk, és ember lett. Így a karácsony az emberségünknek a fölmagasztosulása, amért hálát kell adnunk. Ez a születésnap nem csak a történelmi időt vágja ketté, hogy Jézus Krisztus születése előtt és után, hanem valamiképpen az egész emberi létnek az a 0 kilométer köve, amitől elindul minden, amihez kell magunkat mérni, ami nekünk célt, értelmet ad földi parányi életünk folyamán. Karácsony van. Tűnő, múló ünnep liturgiájában, de hatásfokában örök. Az elhangzott evangélium azóta is visszhangzik, hogy az ige testé lett és köztünk lakott. Köztünk verte föl sátorát, így van az eredeti szövegben. Mert mi olyan sátorlakó lényekhez hasonlítunk, hiába vannak kőházaink, mert ma vagyunk, holnap nem vagyunk, de ezt az időt, amit arra kaptunk, hogy az emberi méltóságot kiteljesítsük, azt úgy kell megtennünk, hogy befogadjuk Jézust. Mert ő ott áll a szívünk ajtajánál, kopogtat, karácsony ünnepe is alkalom arra, hogy ajtót nyissunk neki, és fogadjuk őt. Amen.
Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek gondolatait hallották.